Kezdődik a Híradó hétfőn este, Szőlősi Györgyi vagyok, jó estét kívánok! Vannak bizonyítékok Kovács Béla ellen, a Fidesz, az MSZP és az LMP szerint is a Nemzetbiztonsági Bizottság ma hallgatta meg a jobbikos képviselőt. Már legalább 50-en meghaltak az árvíz miatt a Balkánon, több mint 40 ezer embert telepítettek ki. Itthon több mint 230 kilométeren van árvízvédelmi készültség, Borsod és Vas megyében, valamint Győrben utakat is le kellett zárni. Túszul ejtettek egy magyar férfit Ukrajnában, ismeretlen fegyveresek, a TEK speciális egysége a helyszínre utazott. Bebizonyosodott, hogy Kovács Béla kapcsolatot tartott fönt az orosz titkosszolgálattal, ezt mondta a fideszes Németh Szilárd, miután a Nemzetbiztonsági Bizottság meghallgatta a jobbikos politikust. Az MSZP és az LMP szerint is vannak bizonyítékok a kémügybe keveredett EP képviselő ellen. Kovács Béla a meghallgatás előtt a Híradónak annyit mondott, semmit nem követett el. A meghallgatás után viszont hiába kérdezték az újságírók, nem válaszolt senkinek, és kisietett az épületből.
Szaladtak az újságírók és az operatőrök a jobbikos Kovács Béla után, miután meghallgatta őt a Nemzetbiztonsági Bizottság. A kém gyanúba keveredett jobbikos EP képviselőt hiába kérdezték, ő elsietett.
Pártelnök úr nem engedi, hogy beszéljen?
Kovács Béla válasz nélkül ment el a képviselői irodaházból.
Kovács, ön szerint nem gyanús az, hogy most elmegy?
3 órával korábban a meghallgatásra takarásban érkezett Kovács Béla, a Jobbik elnöke és szóvivője mögött. Vona Gábor és Mirkóczki Ádám hosszan nyilatkozott Kovács Béla ügyéről, közben ő maga szótlanul állt a háttérben. A Híradó akkor azt kérdezte tőle, mivel készül a meghallgatásra.
Tiszta szívvel, lélekkel.
Csütörtökön derült ki, hogy nyomoznak Kovács Béla ellen. A magyar nemzet szerint kémkedés lehet ellene a gyanú, mert rendszeresen találkozik konspiratív módon orosz diplomatákkal. Kovács Béla aznap hosszan beszélt az újságíróknak, és azt mondta, nem kémkedett. Emiatt az ügy miatt hallgatta most meg Kovács Bélát és Vona Gábort a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága. A zártülésről a Jobbik politikusai jöttek ki először. Az újságírók Kovács Bélát kérdezték volna, de Vona Gábor pártelnök nem adott neki szót.
Mi volt ez pontosan?
A munkámmal kapcsolatos találkozók.
Megengedem neki, de én kérném, hogy hozzám tegyenek kérdést.
Egy perccel később Vona Gábor arról beszélt, aljas és átlátszó rágalom kampány indult a párt ellen, amelynek az a célja, hogy megroppantsák őket az EP választás előtt. Eközben Kovács Béla távozni készült a takarásban.
Ez egy megrendezett koncepciós rágalom hadjárat, amely nem Kovács Béláról szól, hanem a Jobbikról, és éppen ezért nem véletlen, hogy most nekem itt...
A jobbikos LP képviselő elsétált a sajtótájékoztatóról, de az újságírók követték.
Nem fognak tudni megállítani.
Csütörtökön mondta ezt Kovács Béla, akkor még az ügy kirobbantóira gondolhatott. Hétfőn az újságírók próbálták megállítani.
Nem fognak tudni megállítani.
Hogy tudja majd képviselni az Európai Parlamentet?
Kovács Béla most nem válaszolt.
Pártelnök úr nem engedi, hogy beszéljen?
Kovács Béla a kamerák és az újságírók között kisétált a képviselői irodaházból.
Kovács, ön szerint nem gyanús az, hogy most elmegy?
A Kovács Béla meghallgatásán elhangzottakat 2043-ig titkosították. Konkrétumokról ezért senki nem beszélhetett.
Alapos tényfeltáró munkát végezte Kovács Béla hírszerző és kémtevékenysége kapcsán.
Kovács Bélát régóta figyelik a hazai szolgálatok, ezt mondta a Nemzetbiztonsági Bizottság alelnöke. Németh Szilárd szerint kiderült, Kovács Bélának volt kapcsolata külföldi titkos szolgálatokkal.
Egyértelművé vált előttünk, hogy Kovács Béla kapcsolatot tartott fönt az orosz titkos szolgálattal, és ez a kapcsolat, ez szervezetszerű és konspirált volt.
Van kémügy, de nincs James Bond.
Az MSZP szerint kiderült, hogy a Jobbik az orosz érdekszférát választotta. Molnár Zsolt azt mondta, a szolgálatok azt is indokolni tudták, miért most került elő Kovács Béla ügye.
Nyilván mindig egy választási kampányban kerülnek elő ilyen ügyek, akkor ezzel kapcsolatosan mindig kétségek fogalmazódnak meg. Mégis hozzáteszem, azok az indokok, amelyeket a szolgálatok és az ügyészség előállt, amelyeket ismertetett, azok alátámasztották az időzítést.
Itt azért zörög a haraszter, fúja a szél, hogy...
Az LMP-s Szél Bernadett is azt mondta, alapos a gyanú a jobbikos politikus ellen. Szerinte a legnagyobb kérdés az, hogy Kovács Béla miért szerepel még mindig befutó helyen a Jobbik EP listáján.
Az én pártomban az elfogadhatatlan lenne, hogy ilyen előzmények után egy ilyen ember, ilyen múlttal vagy ilyen jelennel, hogy így fogalmazzak, ott maradjon EP jelöltként.
Az ügy kirobbanása óta eltelt napokban Kovács Béla többször több helyen is nyilatkozott a kémügyről, és EP képviselőjelöltként járta az országot. A Nemzetbiztonsági Bizottságról viszont szó nélkül távozott. A Jobbik indoklása szerint egy szegedi kampányrendezvényre sietett.
Ön szerint nem gyanús az, hogy most elmegy?
A szegedi rendezvényt azonban a Jobbik később lemondta.
3 nap múlva elkezdődik az európai parlamenti választás, elsőként csütörtökön, az Egyesült Királyságban és Hollandiában szavazhatnak az emberek. Magyarországon és a legtöbb tagállamban vasárnap, május 25-én lesz a voksolás. Martonyi János külügyminiszter azt mondta, a közvéleménykutatások szerint lehet bízni abban, hogy a magyar részvételi arány akár az uniós átlagot is meghaladhatja.
Szórólapokat osztogatnak, támogatóikkal fotózkodnak, és persze kampánygyűléseket tartanak a választások előtti utolsó napokban a holland politikusok. Náluk és az Egyesült Királyságban már csütörtökön megkezdődik az európai parlamenti választás, másnap pedig Írországban folytatódik. Csehországban 2 napos lesz, pénteken és szombaton szavazhatnak az emberek. Szombaton rendezik Szlovákiában, Lettországban és Máltán. A többi 21 tagországban, köztük Magyarországon pedig vasárnap, május 25-én tartják.
Rajtad múlik. Válaszd meg Európa döntéshozóit, és szavazz május 25-én.
Az elmúlt 35 évben folyamatosan csökkent a részvétel. Legutóbb 2009-ben uniós szinten már csak 43% szavazott. Ezért az Európai Parlament az idei kampányában kiemelt figyelmet fordít a választópolgárok megszólítására.
Az Európai Parlament odafigyel arra, hogy neked mi a fontos. A döntés a te kezedben van.
Az egyik legnagyobb eredmény, hogy nem a fejünk felett dönt valaki rólunk, hanem gyakorlatilag mi magunk egyenrangú félként a partnereikkel közösen tudunk dönteni arról, hogy Európa merre haladjon.
Martonyi János külügyminiszter a Magyarország unióban eltöltött első évtizedét összegző könyv bemutatóján azt mondta, örömteli, hogy a hazai EP kampány a korábbiaknál sokkal nagyobb mértékben szól európai témákról. Hozzátette, a közvéleménykutatások szerint a magyar részvételi arány akár az uniós átlagot is meghaladhatja.
Ha elérnénk mondjuk egy 40%-os részvételi arányt, az nagyon meggyőző lenne, és az európai összehasonlításban is azt hiszem kiállna a próbát. Térségben meg különösen.
Azok, akik vasárnap nem a lakhelyükön akarnak szavazni, péntek délután 4-ig jelentkezhetnek át egy másik magyarországi településre. Az űrlapot akár az interneten is ki lehet tölteni a választás.hu oldalon.
Európa az otthonunk, de Magyarország a hazánk, mondta Orbán Viktor a Pest megyei Dabason országos EP kampány körútjának első állomásán. A miniszterelnököt a Városháza előtt helyi, illetve a környékbeli településekről érkező szimpatizánsok várták. Orbán Viktor hosszan beszélgetett velük, megköszönte nekik, hogy áprilisban a kormánypártokat támogatták, majd egy székre állva rögtönzött beszédet tartott. Ebben hangsúlyozta, hogy a magyar képviselőknek több ügyért is harcolniuk kell az Európai Unióban. Ilyen a magyar föld védelme és a rezsicsökkentés. Ezért, mint mondta, a vasárnapi választás túl azon, hogy politikai kérdés, húsba vágó, személyes családi kérdés is. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a szélsőséges gondolatoknak semmiképpen nem szabad teret engedni.
Ha nem vagyunk ott az Európai Unióban, nem tudjuk megvédeni az érdekeinket. Ezért arra kérem önöket, hogy mind a két szélsőséget, a kilépést is, és az Egyesült Államokat is, az Európa Egyesült Államok gondolatát is utasítsuk el, és szavazzunk a nemzeti alapokon álló, európai hagyományokat érző, európai középre, a Fidesz és a Keresztény Demokrata Néppárt Szövetségére. Erre szeretném kérni önöket.
Az MSZP nem a konfliktusban, hanem az együttműködésben gondolkozik az Európai Unióban, jelentette ki a pártelnöke Dunaújvárosban. Mesterházi Attila azt mondta, a magyarországi fejlesztése 97%-a az Európai Unió támogatásával valósul meg, ezért az MSZP mindig is Európa párti volt. A pártelnök hozzátette, ez ugyanakkor nem azt jelenti, hogy a szocialisták mindennel egyetértenek, amit az Unió képvisel.
Akkor lehet a magyar nemzeti érdeket jól képviselni, hogyha azhoz vannak partnereink, hiszen Magyarország egyedül sokszor nem tudja keresztülvinni a nemzeti érdek szempontjából fontos ügyeket. Ehhez szükség van arra, hogy legyenek partnereink.
A helyi gazdaságok fejlesztése az egyik fő célja a Jobbiknak az Európai Parlamentben, mondta a párt EP képviselőjelöltje. Balczó Zoltán úgy fogalmazott, ezért bevezetnék a szociális kártyát, és egyes kijelölt boltokban támogatást biztosítanának a helyben megtermelt áruk megvásárlásához. Az ellenzéki politikus hozzátette, a Jobbik emellett kiemelten segíteni a hazai tulajdonú kis és közepes vállalkozásokat is.
Nagyon sok ország meg tudja oldani, az unió keretein belül is különböző eszközökkel a piacvédelmet és a saját cégeinek a támogatását. Ezeknek a kis-közepes vállalkozásoknak meg kell találnunk az unión kívüli keleti piacokat is.
50%-os női kvótát vezetne be 2018-tól az Együtt PM a jelölt állító listákon, az országgyűlési, az EP és az önkormányzati választásokon. Szabó Tíme, a független képviselő ezt azzal indokolta, hogy ebben a ciklusban is 10% alatt van a női képviselők aránya a magyar parlamentben. Szelényi Zsuzsanna, az Együtt PM EP képviselő jelöltje pedig azt mondta, brüsszeli mintára a Magyarországgyűlésben is létre kellene hozni a nők egyenjogúságáért tevékenykedő állandó bizottságot.
Abban bízunk, hogy nem lesz probléma egy ilyen bizottságnak a felállítása, hiszen az Európai Parlament Női Jogi Bizottságában nagy aktivitással vesz jelen részt a Fidesz képviselője, a Jobbik képviselője, az MSZP képviselője is, valamint az összes európai parlamenti nagyobb pártnak vannak olyan tagozatai, csoportjai, meg kifejezetten a nőkkel foglalkoznak.
Az LMP a nagyvállalatok globális érdekei helyett a helyi közösségeket képviselni az Európai Parlamentben, jelentette ki a párt EP képviselőjelöltjei Kaposváron. Csiba Katalin azt mondta, céljuk a megújuló energia minél szélesebb körű használata. A politikus hangsúlyozta, egy erre épülő ágazat a környezetvédelem mellett a gazdaság élénkítésében és a munkahelyteremtésben is komoly szerepet játszhat.
Most már Magyarországnak az lenne az érdeke, hogyha olyan megújuló energia ágazat alakulna ki ebben az országban, ami jelenleg nem létezik, nincs, hiszen 8-10% körül van a megújuló energia arányunk, ami magas foglalkoztatási intenzitással tudna munkahelyeket, válságálló munkahelyeket teremteni.
A Seres Mária szövetségesei párt az Európai Parlamentben fel akarja hívni a figyelmet arra, hogy Magyarországon nincs rend és magas a bűncselekmények száma. Tóth Tamás, az SMS EP lista vezetője azt mondta, hogy naponta legalább 3 erőszakos bűncselekmény történik az országban. Sárszent Mihály volt polgármestere megjegyezte, hogy azért ő az SMS EP lista vezetője, mert több mint 20 éve küzd a bűnözés visszaszorításáért.
Határozott lépésre szántuk el magunkat, hogy kimegyünk az Európa Parlamentbe, és ott hallatjuk azt a tarthatatlan problémát, hogy Magyarországon nincs rend, a bűnözés az dívik, és minden napra legalább 3 erőszakos életelleni bűn követődik el.
Feljelentést tett zsarolás miatt a szocialista Molnár Zsolt. Állítása szerint egy ismeretlen azzal fenyegette meg, hogy ha nem fizet, akkor nyilvánosságra kerül egy számára kínos felvétel. A kompromittáló videó állítólag egy olyan nyaraláson készült, amelyiken Molnár Zsolt mellett pártársa Horváth Csaba is részt vett. Az MSZP volt budapesti elnöke a Híradónak azt elismerte, hogy tényleg részt vett egy baráti nyaraláson Horváth Csabával. Azt mondta, azt nem tudja, hogy valóban készült-e róla kínos felvétel.
Nem tudom, hogy vannak-e felvételek a YouTube-on, nem tudok erről többet, hogy egyáltalán vannak-e felvételek.
Állítása szerint nem tud olyan felvételről Molnár Zsolt, amellyel zsarolni lehetne. Mégis komolyan veszi a hétvégi fenyegetést, és feljelentést is tett miatta. Az ltv.hu írta meg először, hogy valaki e-mailben zsarolta meg az MSZP múlt héten lemondott budapesti elnökét. Azt írta neki, ha nem fizet, nyilvánosságra hoz egy számára kínos felvételt, ami egy nyaraláson készült, ahol Molnár Zsolt és Horváth Csaba, az MSZP alelnöke közösen vettek részt. Molnár Zsolt hétfőn elismerte, hogy volt közös nyaraláson Horváth Csabával, de azt nem tudja, hogy valóban van-e kínos felvétel róla.
Én azt tudom, ami történt, ezzel kapcsolatosan megtettem, egy családi jellegű baráti nyaralásról volt szó Horváth Csabával, amennyiben erről egyáltalán, mert ez már csak feltételezés, hogy van-e, nem tudom, hogy komolyan kell venni ezt a zsarolást.
Molnár Zsolt az elmúlt két hétben elsősorban esetleges skinhead múltja miatt került a hírekbe. A róla megjelent információk miatt a Demokratikus Koalíció és az Együtt PM is bírálta. És nagy visszhangot kapott az is, hogy Ron Werber, az MSZP volt kampánytanácsadója, a sajton keresztül fenyegette meg Molnár Zsoltot. Az izraeli-amerikai szakember azt üzente neki, addig örüljön, amíg ki nem nyitja a száját, vagyis nem kezd el beszélni róla. Egybehangzó sajtóhírek szerint Molnár Zsolt úgy érezte, a háttérből az MSZP baloldali ellenfelei erősítik a támadásokat, hogy ezzel gyengítsék a szocialista pártot. Az Origó például azt írta, Molnár Zsolt szilárd meggyőződésévé vált, hogy az ellene szóló pletykákat Együtt PMS és DK-s politikusok terjesztik a sajtónak. A Népszabadság szerint pedig azért távozhatott hirtelen Molnár Zsolt, mert újabb támadásoktól tartott, amelyek Bajnai Gordon és Gyurcsány Ferenc pártjából érkeztek volna. Csütörtökön az ATV-ben sem zárta ki, hogy balról is érkezhettek támadások.
Nem szeretek összeesküvés elméleteket mondani, sokaknak lehet ez az érdeke.
Hát ez butaság.
Gyurcsány Ferenc szerint butaság, hogy nekik érdekükben állna lejáratni Molnár Zsoltot, és rajta keresztül az MSZP-t. A Demokratikus Koalíció elnöke vasárnap az M1 a Lényeg című műsorában azt mondta, ő nem érzékel belharcot a baloldalon.
Nekem ebben a lényeg kísérletem nagyon nyugodt, és távol tartok magamtól minden olyan próbálkozást, ami bennünket fordítana egymással szemben.
Ezzel szinte egy időben Szigetvári Viktor, az Együtt PM társelnöke, a Hír TV-ben újra támadta az MSZP-t. Megismételte, hogy a szocialisták jelöltje Horváth Csaba nem alkalmas főpolgármesternek.
Én nehéz szívvel mondom azt, hogy kompetens vezetője lenne minden tekintetben a fővárosnak.
A Magyar Nemzet legújabb értesülései szerint Molnár Zsolt lemondásának kikényszerítése csak a kezdete volt annak a hadjáratnak, amit az Együtt PM és a Demokratikus Koalíció akar folytatni a szocialisták ellen. A lap hétfőn azt írta, Bajnai Gordonnak és Gyurcsány Ferencnek az lehet a célja, hogy az őszi önkormányzati választásig a végsőkig gyengítsék az MSZP-t, elsősorban a főpolgármesteri tisztség megszerzése érdekében.
A Magyar Nemzeti Bank számításai szerint március végén a GDP 84,6%-a volt az államháztartás bruttó adóssága. Ez magasabb, mint az évvégi 80% alatti adat. Az MSZP, az Együtt PM, a DK és az LMP szerint a kormány gazdaság politikájának kudarcát mutatják a számok. A Fidesz szerint viszont azok aggódnak ma az államadósságért, akik, ahogy fogalmaztak, kormányzásuk alatt megduplázták azt. Orbán Gábor, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára az MTI-nek azt mondta, az első negyedéves államadósság szint azért emelkedett, mert már az év elején devizakötvényt bocsátott ki Magyarország, hogy ebből fizesse vissza a később lejáró adósságot. Orbán Gábor szerint évközben hullámzik az államadósság nagysága, de az első negyedéves adatoktól függetlenül csökkenő pályán van. Varga Mihály marad a nemzetgazdasági miniszter az új ciklusban, erről is beszélt a miniszterelnök a pestmegyei Dabason. Orbán Viktor úgy fogalmazott, ez azt jelenti, hogy a kormánynak egy komoly, munkahelyteremtő, életszínvonal javító, családokat pártfogó gazdaságpolitikája lesz a következő 4 évben is. A kormányfő hozzátette, ez a gazdaságpolitika szép és látványos eredményeket hozhat majd. A pálinka nemzeti kincs, mondta a vidékfejlesztési miniszter a legjobb magyar párlatokat felsoroló könyv bemutatóján. Fazekas Sándor úgy fogalmazott, a kitűnő pálinkák összefoglalása egy újabb lépés afelé, hogy a kormány az Európai Unió kötelezettségszegési eljárása ellenére is megvédje a magyar pálinkát és a szabad pálinka főzés jogát.
Ez virágillat, barack.
A madarasi pálinkákat kóstolják épp a vendégek. Barack, medgy és birs. Ezek is a legfinomabb párlatok között vannak idén.
Mi pálinkáink kisüsti pálinkák, hagyományos kétszeres bepárlással készül, 47 alkoholfokosak.
Modern gépekkel dolgozzák fel a kézzel kiválogatott gyümölcsöket ebben a miskolci pálinka üzemben, ahol biopárlatokat is készítenek. A Prekop pálinka főzde 3 terméke is bekerült a pálinka kiválóságok könyvébe, amely a legízletesebb magyar párlatokat mutatja be. A kötetben csak a kereskedelmi forgalmú, hazai főzdék termékei jelenhettek meg. A kiváló címet 83 párlat kapta meg. Ez a zöld dogó jelzi a palackon, hogy a legjobbak közé tartozik.
lehetőséget ad arra, hogy a fogyasztó, a kereskedő tudjon válogatni, és meg tudja ítélni azt, hogy egy szakmai bizottság által elfogadott, kiemelkedő minőségű pálinka melyik.
A magyar pálinka a kultúránk része és nemzeti kincs, mondta a vidékfejlesztési miniszter, aki szerint fontos, hogy legyen egy olyan kiadvány, amely bemutatja a legkülönlegesebbeket.
A célunk az, hogy minőségi előrelépés történjen, és a világhírű magyar pálinka, amit sokan kedvelnek, eljönnek érte ide, hogy fogyasszák, nem, ezt viszik ajándékba, minél nagyobb hírverés kapjon. A célunk az, hogy világmárka legyen az elkövetkező években a pálinka.
A miniszter azt mondta, a legjobbak felsorolása egy újabb lépés afelé, hogy a kormány az Európai Unió kötelezettségszegési eljárása ellenére is megvédje a magyar pálinkát és a szabad pálinka főzés jogát.
Továbbra is kritikus az árvíz helyzet a Balkánon, Szerbiában legalább 20, Bosznia-Hercegovinában 30, Horvátországban pedig 2 halálos áldozata van az évszázad áradásának. Több 10 000 embert telepítettek ki, vannak városok, ahol napok óta nincs ivóvíz és élelem.
Szerbiában, a Belgrádhoz közeli Obrenovácon a legsúlyosabb a helyzet, ahol a Kolubara és a Száva folyó öntötte el a várost. A lassú apadás már elindult, így vannak, akik visszatértek házaikhoz. Amink volt, az most mind elveszett. Ez a ház össze fog dőlni, mondja ez a férfi, aki a ház ablakában ül. A megáradt folyók nem csak a települést, hanem a helyi szénbányát is elárasztották. Ez a bánya látja el Szerbia legnagyobb erőművét szénnel, így félő, hogy fennakadások lesznek az egész ország áramellátásában. A városban folytatódik az emberek evakuálása, mert a hatóságok újabb árhullámtól tartanak, ami Horvátország felől érkezik. Belgrádban sportcsarnokokban szállásolják el az obrenovációkat. Eddig több ezren kerültek ide. Folyamatosan érkeznek az adományok, cipők, ruhák, víz, élelem. Az egész országból érkeznek az önkéntesek, akik több napja nem aludtak, folyamatosan hordják a segélyeket, mondja az egyik segélyszervezet tagja. Egész éjjel dolgoztak az önkéntesek és a hadsereg Kostolacban is, rakták a homokzsákokat, hogy megvédjék Szerbia legnagyobb hőerőművét a Mlava folyó áradásától. Szerbia hegyvidéki részein a heves esőzések földcsúszamlásokat idéztek elő. A lezúduló sár házakat sodort el, megrongálta és járhatatlanná tette az utakat, és beszakított egy hidat is. Bosznia-Hercegovina magasabban fekvő részein is kártyavárként omlanak össze a házak az átázott hegyvidéki talajon. A földcsúszamlások miatt megnőtt az aknaveszély is. A 90-es évek polgárháborúiból még több mint 100 000 taposó akna maradt. Megvoltak a térképek az aknamezők pontos helyzetéről, már csak pénz kellett volna arra, hogy felszedjük az aknákat, mondta a híradónak Brüsszelben a horvát aknamentesítő központ vezetője. A földcsúszamlások azonban elmozdítottak mindent, használhatatlanná váltak a térképek, újra kell kezdeni a kutatást. Nagyon súlyos a helyzet több bosnyák településen is. Dobolyban a Boszna folyó már lassú apadásnak indult, az emeletes házakban rekedt emberekhez markolókocsi emeli fel az orvosokat. A helyiek azt mondják, cunamira hasonlított, ahogy a 3-4 méter magas víz rendkívül rövid idő alatt elöntötte a várost. Voltak, akiket csak helikopterrel lehetett kimenekíteni az elöntött házakból. Magyarország 100 000 homokzsákot küld Bosznia-Hercegovinának. Tolár Tibor, tűzoltó dandártábornok azt mondta, mi magyarok tudjuk, milyen az, amikor árvízzel kell küzdeni, ezért igyekszünk a lehető leggyorsabban segíteni.
Nagyon bízunk abba, hogy az általunk biztosított homokzsákokkal életeket mentenek, és az a körülmények között talán még valami vagyont is.
Horvátország keleti részén is kritikus a helyzet, eddig 15 000 embert kellett kitelepíteni, de sokan a figyelmeztetések ellenére sem hajlandóak elhagyni az otthonukat. Nem minden házi állatot sikerült megmenteni. A hatóságok szerint sok állat elpusztult, így a következő napokban, amikor 30 fok körüli hőmérsékletet várnak, járványveszéllyel is számolni kell az elöntött balkáni területeken.
A Krónika szerbiai tudósítója nem sokkal ezelőtt arról számolt be, hogy Obrenovásznál 3 helyen is átszakadt a gát. A hatóságok azt közölték, figyelik a víz irányát, és mindenkit értesítenek, akinek el kell hagyni az otthonát. A külügyminisztérium nem javasolja az utazást Bosznia-Hercegovinába, ahol az áradások miatt kaotikus a közlekedési helyzet. A kitelepített boszniai családokat az ökumenikus segélyszervezet is segíti, lepedőkkel, ruhákkal és konyhai eszközökkel. A jótékonysági akcióhoz a 1353-as adományvonal tárcsázásával lehet csatlakozni. Minden hívás 250 forintot jelent. A magyar mentőcsapat a vajdasági Herkócán folytatja munkáját, a települést a száva fenyegeti. Folyamatosan erősítik a gátat, de egy esetleges gátszakadásra is felkészülnek. Ebben az esetben 10 000 embert kellene rövid idő alatt kimenekíteni a környékről. A száva partjáról Muci Attila tudósít.
Igen. Most a vajdasági Herkócára vezényelték át a 27 fős csapatot. A megáradt száva gátrendszere ugyanis több helyen meggyengült, és ha átszakad a gát, akár több ezer ember kitelepítésében is segítenie kell a magyar mentőegységnek, Száva, Szentdemeter és Szabács között.
Ugye akkora ellenyomó medencét kell építeni, hogyha kijön a víz, az ellenyomó medence belül kell, hogy visszajön a víz, visszaessen.
A gátépítést magyarázza a Hunor mentőcsapat parancsnok helyettese a herkócai önkénteseknek. A vajdasági falut a megáradt száva fenyegeti. A partot a vízszint alatt már alámosta a folyó, amely ha elér egy kritikus szintet, az egész védmű beleszakad a szávába. A mentőegységek ezért teljes készültségben vannak, hiszen bármelyik pillanatban megtörténhet a baj.
Magyarország kormányzati mentőcsapataként a Hunor most itt 10 000 ember védelmére lett kijelölve, azaz ha itt gátszakadás és a település elöntése fenyeget, akkor mi 5 mentőhajóval készenlétben állunk, hogy akár gyors kimenekítés segítségével, ahogy Obrenovázban is tettük, életeket és anyagi javakat tudjuk menteni.
A település határában rendkívül erős a szávasodrása, ezért a csónakokat sem bocsátották még vízre, de előkészítették arra az esetre, ha az embereket evakuálni kell. Szükség esetén helikopteres mentést is tudnak biztosítani.
10 napig tudjuk biztosítani a saját önfenntartásunkat, ha kell, és a Szerbia úgy kívánja, akkor tovább is tudunk maradni, tovább részt tudunk venni a védekezésben.
A herkócai magyarok tolmácsolással segítik a Hunor mentőcsapat munkáját, de 50 önkéntes is részt vesz a gát erősítésében. A helyi válságtörzs vezetője szerint a fél méter magas nyúlgátba eddig több mint 70 000 homokzsákot építettek be.
Egyelőre ez jó, de most meddig fogja ezt kitartani? Nem tudjuk, de lássuk, hogy a száva alatják csökken, és reméljük, hogy ez túl fogjuk úszni ezt az egész kritikus helyzetet.
A szerb hatóságok előrejelzései szerint még legalább 10 napig nem lélegezhetnek fel a száva mentén élők. Horvátország felől ugyanis újabb árhullám érkezik Szerbiába.
Magyarországon már javul a helyzet, de még mindig vannak olyan térségek, ahol még hétfőn is rakták a homokzsákokat. A Lajtánál mezőgazdasági területeket védenek, a Hernádnál pedig utakat kellett lezárni, mert volt, ahol fél méteres víz hömpölygött keresztül.
Akkor a zsáktöltő helyről kellene a zsákokat bevinni a bordás megtámasztáshoz.
Csak motorcsónakokkal tudták szállítani a homokzsákokat Győr-Moson-Sopron megyében a Lajtja partján zajló árvízi védekezésnél. A legkritikusabb részen, hegyes halom és bezenye között munkagépekkel hordták a homokzsákokat, hogy azokkal védjék a termőföldeket.
Nem szeretnénk, hogy itt is gabonát, egyéb területeket elöntsünk.
Csak nem 3 000 homokzsák kellett, hogy megemeljék a töltést, ide már a sziget közből is érkeztek önkéntesek.
Tavaly is, meg 2002-ben is rengetegen dolgoztak nálunk önkéntesként, illetve a sziget közben azért 2013-ban lehetett látni, hogy több ezer ember az ország minden részéről jött, és azért segítünk mi is most itt.
Ilyenkor bejön a víz, bemegy a pincébe, nem tudunk mit csinálni.
Moson-Magyaróváron bírják a gátak az áradást, de néhány kertvárosi háznál már megjelent a belvíz.
Fölrakodunk mindent, általában a falak átvizesednek, meg kell várni, még kiszárad, hogy ezt a falakban milyen kár csinál, azt utóbb fog kiderülni.
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében több utat is le kellett zárni a Hernád miatt.
Hajnal 3 óra óta egy helyben áll a Hernád, se nem apad, se nem árad.
Kiskinizs és Hernád Kércs között fél méteres víz hömpölygött az úton.
Homokzsákokat szedünk fel, ha fontos vagy kell, akkor elzárjuk az utat.
Bőcsön csak a gyerekek élvezték, hogy egy patak folyik át az úton. Volt, aki kumicsizmával, mások mezítláb ugráltak a térdig érő vízben.
Ott van az iskola, ott van az óvoda, közlekedés nincsen.
Az embereket traktorokkal vitték át egyik városrészből a másikba, mert a víz ketté vágta a települést. Ez a szupercella vasárnap délután érte el Vas megyét, fél óra alatt 40 mm eső esett.
Töménytelen mennyiségbe esett le az eső, hogy füstöl valósággal.
Egyházas Rádócon még hétfőn is látszottak a felhőszakadás nyomai, pedig a helyiek szinte egész nap takarítottak. A vasúti töltés oldala is leszakadt. A vonatok tegnap óta csak lépésben haladhatnak az állomáson. Csákány Dorosztó felé többen még szivattyúzzák a vizet a földekről. A településen egy hete még katasztrofális volt a helyzet. Néhány kertet teljesen elöntött a víz. A képeken látszik, hogy a kerítés tetejéig ért a patak. Azóta már visszahúzódott a vörös patak, így csak a tócsák és a kidőlt fák emlékeztetik a helyieket a hirtelen jött árvízre.
A híradó tudósítói ma is folyamatosan figyelemmel kísérték a védekezési munkákat. Hegyeshalom közelében van Horváth Gábor, a Hernád mellett Bősnél pedig M-bíró Liza. Szervusztok Gábor, hogy bírja a nyomást a lajtagátja?
Jó estét kívánok, szervusz! Szerencsére itt a lajtagátja bírja a terhelést. Ma éjszakára várják a szakemberek 300 cm-nél a tetőzését. 120 ember dolgozik az országhatártól Mosonmagyaróvárig. Itt mögöttem Hegyeshalom térségében 34-en, akik Szolnokról érkeztek. Talpszivárgás miatt csónakkal voltak kénytelenek ide szállítani a homokzsákokat, és most ezt rakják Nyúlgátba azért, hogy megemeljék egy picit a töltés korona szintjét, hiszen ezen a szakaszon nem elég magas. A Városüzemeltető és Fenntartó Kft., amelynek Mosonmagyaróváron van a székhelye, még 30 embert állított készenlétbe. Ők várják, hogy amennyiben szükséges, akár éjszaka is munkagépekkel segítenek az árvízi védekezésben. A Mosoni Duna kotrása, rehabilitációja nagy segítséget nyújt abban, hogy a lajtán az árhullám gyorsan levonuljon.
Liza, a Hernád mentén mi a helyzet? Mikor kezd apadni a folyó?
Szervusz, jó estét kívánok! Nos, a Hernád a felső szakaszon már apad, a középső és hát nyilván itt az alsó szakaszon is még mindig árad, így például itt Bőcsnél is. Ide a település egyébként ma reggel tört be a víz, és tulajdonképpen ketté vágta a települést azzal, hogy átbukott a főúton. Jól látszik, hogy milyen nagy a sodrás. Ott a sodrás közepén legalább fél méteres a víz, hiszen folyamatosan emelkedik a vízszint. De nem csak itt Bőcsnél kellett utakat lezárni a Hernád áradása miatt, hanem miként az imént hallottuk Hernád Kércs és Kiskinis, valamint Hernád Szent András és Pere, Hernád Szent András és Fügöd, valamint Novaidrány és Vizsoly között is le kellett zárni tehát az utakat a Hernád áradása miatt. De ettől eltekintve nyugodtan telt a nap a gátak mentén. A homokzsákos védekezést itt már befejezték. Több mint 21 ezer homokzsákot raktak le az elmúlt napokban a gátak erősítésére és magasítására. Most már csak figyelő szolgálatot látnak el.
Liza Gábor, köszönjük! A Duna a vártnál korábban tetőzött Nagybajcsnál, jelenleg Nagymarosnál tetőzik, de ott sincs szükség kiemelt készültségre. Budapestnél várhatóan nem kell készültséget elrendelni, és a rakpartokat sem fogják lezárni. Az emelkedő vízszint miatt ugyanakkor a fővárosi csatornázási művek lezárta a mélyebben fekvő csapadékvíz csatornákat. A folyam romániai szakaszán viszont készültséget rendeltek el, ahol a Duna várhatóan vasárnap tetőzik. A romániai szakaszon jövő hétfőig van érvényben narancssárga jelzésű árvízriadó. Ismeretlen fegyveresek foglyul ejtettek egy magyar férfit Ukrajnában. A Terror Elhárítási Központ speciális egysége Ukrajnába utazott, várhatóan éjfél körül érnek a térségbe.
Kelet-Ukrajnában eddig tisztázatlan körülmények között foglyul ejtettek egy magyar férfit, aki magyar rendszámú autójával a konfliktusos zónában közlekedett. Úgy tudjuk, egy magyar érdekeltségű cég alkalmazottjaként dolgozott Ukrajnában. Éppen munkáját végezte, amikor a fegyveresek megtámadták, elvették az autóját és azóta is fogva tartják. A térségben harcok dúlnak, ezért a Terrorelhárítási Központ speciális egysége már elindult Ukrajnába, hogy kiszabadítsa a férfit.
Legkésőbb éjfél körül a térségbe fogunk érkezni. A hajnali órákban megkezdjük a műveletet, kora reggeli órákban egy meglehetősen magas szintű találkozót fogunk lebonyolítani az ukrán partnerszolgálatokkal, és nyilván itt menet közben elindítunk több más vonalat. Én azt gondolom, hogy itt a holnap hajnali, reggeli, délelőtti órák megint hozhatnak olyan eredményt, amit már egy picit közelebb visz minket a megoldáshoz.
Kelet-Ukrajnában nemrég EBSZ megfigyelőket ejtettek túszul orosz barát szeparatisták. Több mint egy hétig voltak foglyok, május elején engedték őket szabadon.
Egy magyar vállalkozó is Líbiában ragadt az elmúlt napok fegyveres összecsapásai miatt. A férfi Bengáziból nyilatkozott a Híradónak, ahol az elmúlt napokban majdnem 80-an haltak meg a harcokban. Líbiában gyakorlatilag 3 éve Muammar Gaddafi bukása óta káosz van. Most egy nyugalmazott tábornok fegyveresei akarják átvenni a hatalmat.
Fekete füst gomolyog a líbiai főváros központjában, ahol teljes káosz van. Vasárnap délután ugyanis fegyveresek hatoltak be a parlament épületébe. A környező utakat lezárták, a város több negyedében is lövöldözés volt. Kórházi források szerint legalább 60-an megsérültek, 2 ember meghalt a harcokban. Bejelentem, hogy felfüggesztettük a Nemzeti Kongresszus tevékenységét, amely ezentúl nem vesz részt a törvényhozói vagy adminisztratív döntésekben, közölte néhány órával később egy volt katonai vezető az úgynevezett líbiai nemzeti hadsereg nevében, hogy átvették az ellenőrzést. A fegyveres csoport irányítója egy nyugalmazott tábornok, Khalifa Haftar, aki 2011-ben részt vett a diktátor Muammar Gaddafi megbuktatásában. Nemrég hadjáratot hirdetett a líbiai iszlamista fegyveres csoportok ellen. Csapatai 3 nappal ezelőtt a kelet-líbiai Bengáziban támadták meg az iszlamisták állásait. Az összecsapásokban azóta 79-en meghaltak, több mint 100-an megsebesültek. Bengáziban, Líbia második legnagyobb városában sok külföldi cég van jelen, amelyek a polgárháború utáni újjáépítésben vesznek részt. Elek István magyar vállalkozó épp az összecsapások kitörésekor utazott oda. A Híradónak azt mondta, egyelőre azt sem tudja, mikor térhet haza, mivel a harcok miatt a légiforgalom is szünetel.
Feszült a hangulat a városban. Gyerekeket, nőket nagyon nem is lehet látni az utcákon. De maga az életettől függetlenül bent a városban ugyanúgy zajlik, mint bármikor máshol. Viszont a város széle felé nem igazán lehet közlekedni, mert ott folyamatosan lőnek, nem azt mondom, hogy állandó harcok vannak, de időnként egy-egy lövés elhaladszik. Mi elég közel vagyunk a város széléhez, itt is folyamatosan halljuk a lövéseket.
Líbia nagy részén a Muammar Gaddafi bukása óta eltelt 3 évben káosz uralkodik. Nem sikerült rendet teremteni. Az átmeneti hatalom a felkelő csoportokból alakult milíciákat képtelen lefegyverezni.
Itthon cigarettacsempész hálózatot számolt fel a Nemzeti Adó és Vámhivatal a Terror Elhárítási Központ közreműködésével Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. 14 embert fogtak el, akik a gyanú szerint 1 év alatt 1 millió karton adózatlan cigarettát hoztak forgalomba.
Cigarettacsempészek elfogására indultak hajnalban a Nemzeti Adó és Vámhivatal nyomozói a bevetési főigazgatóság munkatársaival. Az akciót 8 hónapig tartó titkos nyomozás előzte meg. A kommandósok 3 Szabolcs megyei településen, Beregdarócon, Beregsurányban és Nagyvarsányban egy időben csaptak le a bűnszervezet feltételezett tagjaira.
Forduljon meg! Forduljon meg!
Az akcióban összesen 14 embert fogtak el, közülük 12-t őrizetbe is vettek. Azzal gyanúsítják őket, hogy ukrán csempészekkel összejátszva nagy mennyiségű cigarettát hoztak forgalomba.
Ukrán határmenti falvakban nincs tele embereket béreltek fel arra, hogy magukra szíjazva cigarettát hordjanak be az ország területére. 20-30-40 ember egyidejűleg meglehetősen nagy mennyiségű cigarettát bejutatására volt képes.
A pénzügyi nyomozók szerint a bűnszervezet 1 év alatt legalább 1 millió karton ukrán cigarettát hozott be Magyarországra, ami után se jövedéki adót, se áfát nem fizettek.
A hajnali akcióban a Nemzeti Adó és Vámhivatal a Terrorelhárítási Központ közreműködésével egy újabb, komplett cigarettacsempész hálózatot számolt fel. 2014 első 3 hónapjában már 110 hasonló ügyben rendeltek el büntetőeljárást. Ezekben összesen eddig több mint 23 millió szál cigarettát foglaltak le. A Híradót Víg András tudósította Nyíregyházáról.
Az adózók csak nem fele hagyta az utolsó napokra a személyi jövedelemadó bevallását. Már csak 1 nap maradt, holnap évfélkor lejár a határidő. A nagy rohamra hosszabb nyitvatartással készülnek az ügyfélszolgálatok és a posták is. Aki lemarad, akár több mint 100 000 forintos bírságot is kaphat.
Volt, aki még csak most vette fel a bevallási csomagját.
Más a nyomtatvány kitöltését is az utolsó napokra hagyta.
Kitöltem a lényeget, aztán majd bent segítenek. Nem értek hozzá.
Sokan ezért jöttek az adóhatóság ügyfélszolgálatára, de a bevallást online ügyfélkapunk keresztül is be lehet nyújtani keddé félig.
Stresszes voltam, most már megnyugodtam, hogy már ma készen lesz végre.
Már beküldtük, hogy ezt a nyilatkozatot korábban, csak nem voltak teljesen helyesek az adatok, azt javítottam.
Az adózók csak nem ötöde hibásan adja le bevallását, sokan aláírni is elfelejtik a nyomtatványt. Kedden pedig nem csak a bevallás határideje jár le.
Nem csak benyújtani kell a bevallást, hanem az esedékes adót is be kell fizetni. Tehát akinek a bevallás számításai alapján fizetendő adója van, május 20-án éjfélig rendeznie kell azt. Egy esetben lehet meg más megoldást találni, hogyha valaki részletfizetést szeretne kérni.
Hosszú sorak kígyóztak a postán is, már napok óta érezhetően nagyobb a forgalom a fiókokban.
Tudtam, hogy ennyien lesznek. Hétvégén is próbálkoztam a postán, de ott is sokan voltak, úgyhogy most gondoltam, hogy ebédidőben kevesebben lesznek.
Körülbelül 1,5 millió bevallást vár még az adóhatóság. A nagy roham miatt mind a NAV, mind a posta hosszabb nyitvatartással készül. Mutatjuk, hogy kedden hol és meddig lehet leadni a bevallásokat. Az adóhatóság 19 megyei ügyfélszolgálatán és emellett 4 fővárosi irodában is este 6 óráig várják a borítékokat. De tovább lesznek nyitva a posták is. A megyeszékhelyeken legalább egy fiók este 8-ig várja az ügyfeleket, Budapesten pedig 3 postán is éjfélig lehet feladni a bevallásokat. Ennél azonban érdemes korábban érkezni a fiókokba.
A bevallási határidő utolsó napján ne éjfél előtt pár perccel érkezzenek a postára, vegyék figyelembe a várakozási időt, mert ha valaki mondjuk éjfél előtt 3 perccel ér be a postára, ám a várakozási idő miatt éjfél után 2 perccel kerül sorra, akkor már a 21-i dátum kerül a küldeményre.
Ebben az esetben pedig bírságol az adóhatóság, a későn adózó akár több mint 100 000 forintot is fizethet.
Most jön Mohai Bence a sporthírekkel, aztán pedig időjárás jelentés, utána Hexen újra töltve és kék fény. Az este ma 10 óra után 20 perccel kezdődik. Rögtön utána híradó, várjuk Önöket, viszontlátásra!